Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről és a világ dolgairól.
Jó estét kívánok! Én Váradi Júlia vagyok, és ez a Dobszerda. Jó napot kívánok mindenkinek, aki vasárnap délben, vagy bármikor az interneten hallgatja a műsorunkat. A mai vendégem Zonnevent Péter, könyvtártudós, ha ezt így jól foglaltam össze.
Könyvtáros.
Könyvtáros, azt úgy jobban szereti
ez
hallani.
Így, ez így tömör.
Igen. Könyvtáros. De én mégis a tudóst is mellé tenném, egy olyan tudományos munkáját olvashatjuk most, amiből, hogyha történelem könyvet kellene most valakivel iratni, akkor biztos, hogy meg kellene kérni Zonnevent Pétert, hogy foglalja össze a 20. század történelmét, a Szovjetunióét, a náci Németországét, és a sztálinista és rákosista Magyarországét, mert a könyvtárak szempontjából megközelítve olyan látképet ad erről a történeti periódusról, nem akármilyen, amilyet szerintem a történelemkönyvek nem adnak. És mindjárt azt kérdezem, hogy a Vörös és Barna Stendhaltól kölcsönvett címmel, vagy részben kölcsönvett címmel most megjelent tanulmánykötetét, ezért írta-e, hogy tulajdonképpen egy új szemszögből lássuk, vagy láttassa a történelmet velünk, akik esetleg soha nem gondoltuk végig, hogy a könyvtár, az olvasás, az irodalom, az oktatáspolitika szemszögéből nézve egészen más tapasztalunk tulajdonképpen, mint amit tanultunk annak idején az iskolában.
Hát azt bevallom, hogy nem komplett koncepcióval kezdtem a munkát, hanem lehetőségem nyílott arra, hogy németországi bátyám beszerezte a náci időszak közkönyvtári folyóiratát, a Die Büchereit, 34-től 44-ig jelent meg, és akkor én a 34-es évfolyamot kiveséztem, amelyik számomra azt foglalta össze, hogy ezek a gazemberek egy év alatt letarolták mindazt, amit az előző évtizedekben a német könyvtárosok felépítettek, és a német kifejezése gleichschaltolták a könyvtárügyet is, az élére állították egy helyi Führert, aki mindent megmagyarázott, megmondott, irányított, és ennek a folyamatnak, amelyik egy év alatt lezajlott náluk, az volt a lényege, hogy nem műveltséget építünk, nem a műveltség birodalmát, országát, népét, hanem nevelnünk kell. A nemzetnevelést kell végrehajtani, és a Führernek hűséges alattvalókat gyártani.
Hát valójában ez, amit most így összefoglalva elmondott, ez jellemző minden diktatúrára, azok közül, amelyeket vizsgált, de gondolom, hogy azok közül is, amelyeket nem vizsgált, sőt, nem csak gondolom, hanem tapasztalok is némely jelét ennek, még akár ma is, kicsit eltúlozva, és az a legérdekesebb tapasztalatom abból, amit elolvastam, hallatlanul izgalmas dolgokat ebben a kötetben, hogy az oktatás, a könyvtártudomány, az olvasás, a könyvhöz való viszony elemzésében van valami óriási nagy, nem az elemzésben, hanem az eredményben valami hatalmas ellentmondás, mert mindhárom náció, vagy mindhárom történelmi terület, amelyeket vizsgált, valójában nagyon sokat hozzátett a könyvtár fogalomhoz, a könyvtár fontosságának alátámasztásához, az olvasás kultúrához valójában, miközben hát a legszörnyűbb rombolást végezte ugyanezeken a területeken is. Ezt én jól látom?
Egészen jól. Tehát valamikor néhány évtizeddel híres lengyel-amerikai politológus Brzezinski megfogalmazta, hogy a totális diktatúráknak mik a legfőbb jellemzői. Az egyik éppen az volt, hogy a totális propaganda uralom. És ezek a diktatúrák felismerték, hogy a könyvtárak most idézőjelben egy olcsó eszköz arra, hogy sokakhoz eljuttassák azt a tudati tartalmat, amit el akarnak juttatni. Mert egy könyvet kiadni 300 000 példányban és elterjeszteni, az lehet, hogy drága. De ha kiadjuk 8-10 000 példányban, 1000 könyvtáron keresztül eljutatjuk 300 000 olvasóhoz, akkor ugyanott vagyunk, és valószínűleg olcsóbban. Tehát az a lényeg az én meglátásom szerint, hogy a könyvtárakat degradálták a mozi, a rádió, a sajtóval együtt, ezek természetesen fontosabbak voltak, ezt már Lenin elvtárs megmondta, hogy a mozi a legfontosabb, de ezekhöz csatlakoztatták a könyvtárakat, főleg a közkönyvtárakat. Tudományos könyvtáraknál egy kicsit másként volt.
Ami ugyancsak érdekes, és még mindig az általános felismeréseimet sorolom, hogy mindhárom vizsgált területen a diktatúra kialakulásával a folyamatosan erősödő könyvtárra koncentráló gondolkodás nagyon hasonlóan ment végbe. Szinte ugyanazokkal az eszközökkel. Feltehető, sőt, van is erre utalás, hogy a németek tanultak a szovjetektől, hát, hogy a magyarok a szovjetektől mit vettek át, azt nem is kell elmesélni, mert azt pontosan tudjuk, meg akik éltünk, akkor át is éltük, de hogy ezek a diktatúrák mennyire azonos kaptafára működtek. Ez minden egyes esetben, amit itt felsorolt, látható. Mégis lát-e nagyon komoly különbséget a háromféle vizsgált időszak és történelmi helyzet között ilyen tekintetben?
A különbség inkább a mélységben húzódik meg, hogy ugye a németeknél a Nagy Frigyes vezette be a 18. században a kötelező elemi iskolai oktatást. Most bármilyen meglepő, a mindenféle előzmények után ez a Szovjetunióban 1930-ban született egy olyan legfelső határozat, hogy most akkor egy 4 éves elemi iskola mindenki számára kötelező.
Igen, a kolhozokban is, igen, a vidéki legkisebb községekben is.
Mert a háború idején, a forradalmi 17-es évben az orosz népességnek durván számítva legalább 2/3 funkcionálisan írás tudatlan volt. Tehát a németeknél az a paradoxon, hogy van, aki a németeket minősítette Európa legműveltebb nemzetének, és ők hogy tudták ezt a bocsinálta diktátort istenként tisztelni. Vagy pedig időnként, ez nem volt annyira egyértelmű, mert közelmúlt egyik fontos olvasmánya volt számomra egy nagy amerikai diplomata és diplomata történész beszámolója arról, hogy 39-40-ben ő Berlinben szolgált, előtte a nagy terror idején Moszkvában, tehát azért halatlan izgalmas. És akkor a Brandenburgi kapunál látta a győztes német seregeket átvonulni az Iger Zajla győzelmi emlékmű felé, és körben az út szélén 10 000-ek álltak, de nem lelkesen, hanem inkább lehajtott fővel. Abban a gondolatban talán, hogy holnap mi fogunk így marsolni, és közülünk nem biztos, hogy mindenki visszatér. Én találkoztam ilyen idős hölgyel Ausztriában, aki pont ezt fogalmazta meg. A 30-as évek elején még a magas hegységben úgy éltek, mint 500 évvel ezelőtt, minden élelmiszer, minden ruha, amit ők állítottak elő, és akkor ez a Tante Anna egyszer csak azt mondja, hogy a Hitler nekünk mást ígért, és utána elvitte a férfiainkat. Apákat, fiúkat, testvéreket, minden. No, visszatérve a kérdésére, nem olyan könnyű megfogni, mert alapvetően az azonosságok dominálnak. Igen. Tehát a funkció az, hogy a propaganda eszköz működjön.
Ez Magyarországon pontosan ugyanígy történt.
Magyarországon meg nagyon felgyorsulva, mert a sztálini 20-as évek az egy nagyon színes világ volt. 23-24-ben még orosz szakértők eljuthattak Kaliforniáig, vagy hívhattak amerikai szakértőt Kaliforniából. És akkor 28-29-ben mindenre,
lezárták,
amint Trockét és a többieket kinyírta a hatalomból az egyszemélyi diktátor, attól leereszkedett hogy mondjam, a szellemi sötétség, és onnantól már csak egy üdvözítő tan volt, amihez egyébként még Lenin özvegye Krupszkája is kicsi volt. Mondták, hogy mostantól kezdve mit kell vallania, mit kell írnia és tanítania.
És hajlandó volt erre, mert
hajlandó volt, igen, szegény még vagy 10 évet élt.
Behajtotta a fejét a karámba, igen, természetesen. Igen, igen. Akkor esetleg részletezzük egy kicsit, nézzük meg közelről, avassuk be a hallgatóinkat abba, hogy konkrétan mi minden történt ezekben az országokban, és hogy lehet-e ezekből valamit tanulni, vagy mennyire érvényes ez a mára vonatkoztatva, lát-e bármiféle hasonlóságot a között, ami mostanában például Magyarországon történik.
Ha megengedi, hogy kicsit távolról kezdem a válaszomat, méghozzá Kertész Imrének a klasszikus stockholmi Nobel-díj beszédéből szeretnék egy mondatot idézni.
Személyesen is jóban volt Kertész Imrével, azt tudom.
Volt egy rövid kapcsolatunk, természetesen én tisztelettel a nagymester iránt, ő meg honorálta egy kis szolgálatomat azzal, hogy dedikált nekem egy-két könyvet, de örömmel emlékezett arra is, hogy az én anyai nagyapám Wilnerödön fordította a Zarathustrát, 20. század fordítást, ő ismert, mert Nietzsche számára is nagyon fontos. Tehát azt mondja Kertész Imre, a holokausztban én az emberi állapotot ismertem fel, a nagy kaland végállomását, ahova 2000 éves etikai és morális kultúrája után az európai ember eljutott. Na most ezt én a holokauszt fogalmat kitágítanám a diktatúrákra, és hát gyakorlatilag ez a 2000 év elég sok diktatúrát produkált. Hát én azt hiszem, a 20. század ősbűnét, az első világháborút nem szabad kihagyni, amelyik összeroppantott, ha akarjuk, három császárságot Európában, a németet, az osztrák-magyart és az oroszt. És a kettő nagy, a német és az orosz, igen mélyen militarista hatalom volt, tehát az engedelmesség, a felülről jövő parancs végrehajtása, gondolkodás és hezitálás nélkül ez volt a meghatározó. Ez biztos, hogy valahol hozzájárult ahhoz, hogy amikor a durva nagy terrorista diktatúra bekövetkezett, akkor 10 és 100 000 hajlandók voltak végrehajtani azt, amit rájuk bízott föntről a hatalom. Nos, ez, hogy hogyan zajlott le a szakmai berkekben ez a német kifejezéssel gleisaltolás, vagy a bolsevék részről a vonalhoz való felzárkóztatás. Legalább három fő tényezőt kell kiemelnem. Az első, és számomra nagyon meghatározó, hogy jó könyvtár akkor van, hogyha jó könyvtáros van. És jó könyvtáros pedig úgy terem, meg úgy működik, hogyha a szellemi feladatát végezheti, és nem egy felülről rá erőszakolt feladatot. És a két nagy diktatúra megrostálta nagyon durván, nagyon közvetlenül egyfajta szociál-darvinista módszerrel, hogy te fajilag meg politikailag nem vagy alkalmas, mondta a náci diktatúra, és egy év alatt kiakolborították a kitűnően képzett, nemzetközileg elismert könyvtárosokat is. A bolsevék-sztálinista diktatúránál ez a nem vagy-e kulák, nem vagy-e cári köztisztviselő vagy katonatisztnek a leszármazottja, tehát itt a társadalmi rétegződés alapján próbáltak megszabadulni emberektől. Ez náluk egy kicsit hosszabb ideig tartott, tehát mondjuk 22-23-tól 32-33-ig. Aztán Magyarországon a fordulat éve 47-48-49 eleje nagyon gyorsan végrehajtották a tudományos életben, könyvkiadásban, könyvtáraknál. Cserépfalmi Imréről írtam először még egyetemistaként az első nagyobb dolgozatomat, és hát döbbenten hallgattam ezt a csodálatos embert, hogy őt úgy államosították, hogy bejött két ember, és azt mondta, hogy mostantól kezdve ez a kiadó állami, és egyetlen ceruzát, egyetlen dedikált József Attila képet nem vihetett el, és azok valószínűleg elvesztek. Tehát ez a ez a diktatórikus eljárásmód, amikor még a harcos társainkat, mert Cseréfalmi Imre vezette 45 után a Szikra kiadót is, tehát igazán ott volt, és 44-ben bujkálnia kellett, tudom, hogy a mai Várbazárban egyik művész lakásában dugták el, hónapokig ott élt, ezt mesélte nekem. Tehát visszatérve, az első az, hogy a könyvtárosok körét, csak az végezhessen könyvtárosi munkát, akint számunkra megbízható. Ilyen-olyan paraméterek szerint. Származásilag, osztályhelyzetét, réteget, stb. Tekintve. A második, hogy csak az lehet a könyvtárban, ismétlem újra, hogy a közkönyvtárról beszélek főleg, ami ezt a számunkra kívánatos tartalmat hordozza. Tehát Magyarországon 46 és 49 között, vagy 50 között olyan könyvpusztítás ment végbe, most gondoljuk el, hogy az arisztokraták könyvtárainak felszámolása, a szerzetes rendek, az olyan középpolgári családok, akiket kitelepítettek, ezeknek a könyvtáraiból millió és millió vált gazdátlanná, és még jó, hogy volt a Széchenyi könyvtárnak néhány tetterős embere, aki megpróbálta ezt becsatornázni, összegyűjtötték egy úgynevezett fölös példány központba. 35 évvel később, mint illetékes vezető az én egyik osztálya, még mindig ezeket a mágia rakásokat dolgozta föl, és ajánlotta ki a könyvtáraknak.
Majd arról fogunk beszélni később, hogy a Széchenyi könyvtárban milyen funkciókat
tehát ez az állomány meg ritkítás, és nagyon gyorsan ugye feltölteni olyan anyaggal, amit mi el akarunk fogadtatni az olvasó közönséggel. Ez Magyarországon elsősorban a szovjet friss irodalom kiadása, szinte válogatás nélkül, jó vagy rossz, lehetett az egy jó regény, de lehetett egy csapnivaló, vagy éppen én 54-ben 10 évesen kaptam egy ajándékkönyvet a kitűnő bizonyítványomra, a két fiú volt a címe, arról szólt, hogy a 30-as években egy anya, aki elveszítette a polgárháborúban a férjét, most azon óg-móg, hogy ha háború lesz, nem akarják mindkét fiat befogadni a seregbe, csak egyiket, hogy a másik a anyukára gondoskodjon. Na most annyira nem életszerű az egész helyzet. Természetesen happy end, a végén mind a kettő mehetett a frontra.
Ez a happy end, hogy mehetnek a frontra.
Ilyen műveket zúdítottak az 50-es évek elején ránk, és ez a 30-as évek elejétől a Szovjetunióban nagyon így volt. A németeknél voltak bizonyos periódusok, tehát nagyon fontos változás volt, hogy a háború. Nem buta dr. Goebbels kitalálta, hogy most egy picit lazítani kell könyvkiadáson és az egész propagandán, és hagyni kell a népességet úgymond szórakozni. Meg a lövészárokban harcoló 10 millió katonának is olyan olvasmány kell, ami nem okvetlenül politikailag neveli, hanem egy kicsit kikapcsolja abból a nyomorúságból, hogy most ott van Stalingrádnál a pincében, vagy pedig ott van Kursznál, vagy
Leningrád alatt. Most már a második világháborúról beszélünk, de azt megelőzően azért már az első világháború után is Németországban nagy hangsúlyt fektettek arra, ahogy olvasom, hogy az olvasásnak legyen szerepe az emberek mindennapjaiban. Igen. Tehát ott az, hogy képezték a könyvtárosokat, hogy kialakítottak olyan könyvtárakat, igen, amelyekhez mindenki hozzáférhetett. Ez azért nagyon fontos volt, hogy így lehetett elvenni később azt, amit ők megteremtettek.
Igen.
A weimari köztársaság idején.
Igen. Most az az időszak még, amikor Németország is igyekezett nyugatra tekinteni. A 19. század végén azt hiszem, hogy a Chicagói világkiállításon az amerikai könyvtáros egyesület felvonult a public library modellel, bemutatta, hogy hogyan működnek, mit fordítanak rá, mennyi olvasó, mekkora tömegű érdeklődés van, és ez vonzotta az akkori német és akkori orosz látogatókat is. Nagyon érdekes, hogy elindult egy ilyen új szellem mindkét hagyományos császárság vagy militarista állam felé, ami aztán hát megszakadt, mert a diktatúrának nem erre volt szüksége. És akkor a harmadik elemet is felvillantanám, talán nem nagyon részletezve, hogy az olvasóközönséget is ha nem leváltani, akkor legalább átalakítani kellett. Tehát mindkét diktatúra nagyon nem szerette azt a hétköznapi olvasó réteget, aki könnyed kikapcsolódást, uram bocsán, szórakozást nyújtó tartalmat, olyan könyvek, amik ilyet kínáltak, hanem sokkal céltudatosabban próbálták alakítani az olvasmányokat, és ehhez új olvasóközönséget igyekeztek nevelni. Három fő irányban folyt ez a próbálkozás, a munkások felé, a nők felé és a gyerekek felé. Itt bizonyos, hogy mondjam, eredményeket el is értek, de hozzá kell tenni, hogy ehhez nagyon nagy erőfeszítéseket kellett tenni, és olyan új módszereket kellett tömegesen alkalmazni, mint az író-olvasó találkozó. Én a magyar anyaghoz országos levéltárba is jártam, és akkor bocsánat, hogyha egy picit könnyeden kitérek a fő témáról. Amikor 50 körül, amikor az első nagy hullám volt, hogy író-olvasó találkozó, akkor Miskolcról panaszkodtak a minisztérium felé, hogy hát az Elk Zoltán elvtárs nem jött el, mert megkérdezte, hogy repülőn tud eljutni Miskolcra. Akkor ugye szovjet gépeket osztottak, és Pécs, Szeged, Debrecen, Miskolcra repülni lehet. És mivel éppen nem volt gép, az Elk elvtárs nem jött el. Úgyhogy ez az író-olvasó találkozó volt az egyik műfaj, a másik az úgynevezett ajánló bibliográfiák, tehát tömegével kicsi lista, vagy éppen nagyobb, kiterjedtebb lista arról, hogy bizonyos témában mit illik olvasni, megismerni. És hogyha ezt a munkahelyen a pártszervezet, a szakszervezet nyomta, és elvárta, akkor ugye a brigádok, a munkatársak, a gyári értelmiség, hát legalábbis úgy tett, hogy természetesen akkor ő kipipálta, ezt is elolvasom, azt is kiveszem a könyvtárból. Tehát az egész könyvtári szakmai statisztika is mondhatni meghalt, mert már nem azt fejezték ki a számok, amit eredetileg.
Hogy valóban mennyit olvasnak.
Igen, igen, hanem ugye viccesen szokták mondani, hogy van kis hazugság, nagy hazugság és statisztika fönt. Tehát a igen. Statisztika valami egész más álvalóságról próbált beszámolni.
És akkor volt a tiltott irodalom, ugye már a listás.
Igen. Igen.
De azért ehhez hozzáfűzöm, hogy amikor erről olvastam, akkor nekem eszembe jutottak a 70-es évek, amikor én már a Magyar Rádióban dolgoztam, és voltak tiltott könyvek, sőt, még kicsit később is, amikről nem szabadott beszélni a Magyar Rádióban. És ez már nem a kvázi diktatúra idején történt.
Hát azért én azt hiszem, hogy a 70-es, 80-as években ennek a hatóköre csökkent jelentősen.
Abszolút, persze, csak igen, hogy ez azért lassan
a
fújt ki csak.
Kollégáim, akik egy picit elfogultabbak a 70-es évek irányába, hogy hát azért a 70-es években egy megyei könyvtárban a Spiegel című hamburgi német politikai hetilap szabadon olvasható volt. Miközben ezt én magam tapasztaltam Kelet-Berlinben, bemenve a könyvtárba, egy szakmai ösztöndíjat felhasználva, érdeklődtem, hogy Kantot vagy Nietzsét lehetne kölcsönözni. Mondták, hogy nem, ez zárt. Ezek zárt. Ezek nem. Nem javallottak. Tehát örök. Tehát ugye a pápai intézményrendszer 500 éve létrehozta az Index Prohibitorumot, a tiltott könyvek jelzik, régi hagyomány.
Ezt bizony már régen bevezették. Féltek azoktól a könyvektől, amik esetleg olyasmit sugalmaztak, amire a diktatúrának nem volt szüksége. Zonnevent Péter a vendégem, ő könyvtárosnak mondja magát, én azt gondolnám, hogy egy igazi könyvtártudós, vagy társadalomtudósnak is nevezném, mert olyan történelmi áttekintést is nyújt a Vörös és Barna című könyvében, értelmezhető természetesen, hogy a két szín mire vonatkozik. Elmondtuk már, hogy a vörös ugye a sztálinista, a barna pedig a náci rendszerre utal. De most arra lennék legkíváncsibb, miután persze nem tudjuk végigvenni mind a három terület összes történelmi és olvasmányi hagyományát, hogy hogy jut arra valaki fiatal korában, hogy a könyvtárosi szakma iránt érdeklődik. Mi vezeti el oda, nagyon sok könyv a családban, nagyon sok olvasás, valami kényszer, valami olyan élmény, amit nem tud másként kidolgozni magából, csak azzal, hogyha a könyv olvasással és a könyvtárral foglalkozik.
Egész pontosan nem tudom rekonstruálni azt, hogy a családban a könyvnek óriási szerepe volt, természetes.
Milyen család volt ez, amire gondolnunk kell? Említette már a nagypapát.
Nagyon összetett középosztály, erős értelmiségi gyökerekkel, tehát apai ágon 4-5 nemzedék körmenti patikusság, anyai ágon pedig társadalomtudós, várospolitikus Wilner Ödön, Jászi Oszkár, Szabó Ervin barátja, Bárci István jobbkeze és bizalmasa, Wilner Ödön apósa, Szatmári György, Jókai Mór a Hon című lapjánál volt külpolitikai szerkesztő, és fantasztikus, érdekes írásai jelentek meg a 1870-es, 80-as években. Az első internacionálétól a cári hatalom működésén keresztül a belga választásokig, stb. Tehát benne volt a család légkörében az, hogy hát 50-ben minket megszabadítottak mindentől, 52-ben 48 órát el kellett adni a családi otthont.
Miért?
Úgy döntött az akkori hatalom, hogy határőrséget csinálnak ebben a szép reformkori nemesi udvarházban, amit egyik dédapám vett meg.
Hol volt?
Nem, ez Szombathelytől a határ felé Búcsú községben.
Uh-huh. 44-ben született, ugye, azt mondta?
44-ben úgy, hogy néhány napos voltam, amikor a Wehrmacht elérte Szombathelyt, ahol apám édesanyával 5. fiaként megszült engem. És rá egy évre, ugye 45 március végén megérkezett a szovjet hadsereg, tehát nekem az első évem, mostani fejjel úgy fogalmazom, hogy a mondjuk 1000 éves magyar történelem a legsötétebb évére esett. És abban a 44-ben hunyt el Wilner nagyapám. Nem tudom kizárni azt a gondolatot, hogy őt elemésztette az, hogy a zsidó barátait pusztítják szerte az országban. Ezt nem tudom dokumentálni, de egy belső érzés ezt sugja nekem. Tehát, hogy úgy mondjam, én beleszülettem a diktatúrákba, a fejem fölött csaptak össze, én meg ráztam az öklömet, hogy ez nem tetszik.
És akkor később
úgy hozta a sors 58-ban Fehérváron, hogy az általános kitűnővel befejezve bevettek a nagymúltú gimnáziumba, ahol Hajdan Vörös Marti, Mihály, Szegfi Gyula és mások voltak ifjú tanulók. Úgy, hogy az A osztály, ez volt az elit, ahol tanulhattunk latint, és minden nap, akkor ugye ez még heti 6-szor volt, hétfőtől szombatig, minden nap volt orosz óránk.
Latin és orosz.
Igen. Na most ezért és hát a család sorsa miatt engem mindig is izgattak, vagy mondjuk akkortól biztos, hogy izgattak, hogy mi ez a nagy Oroszország, ekkora nagy, tudom a nagy íróneveket. De mi történt itt? Hova vezetett, vagy honnan hova vezetett az orosz történelem? És akkor később, amikor egyetemistaként, orosz szakosként erre lehetőség nyílott.
Ezért lett orosz szakos?
Ezért is. Tehát egyrészt a lehetőséget, hogy azért a napi egyszeri, heti hatszori orosszal talán van esély arra, hogy bejutni. Ugye a család háttere nem volt éppen a legkívánatosabb, de én nekem szerencsém volt, mert 62-63 ugye kezdődő kádári konszolidáció. 63-ban eltörölték ezt a származási, hogy X-es származás.
Aki nem tudja, ez azt jelentette, hogy a felmenők semmiképp nem a munkásosztályhoz és a proletariátushoz tartoztak, hanem feltétlenül valamilyen komolyabb középosztálybeli
hátteret
mutattak fel.
Igen. Úgyhogy ez az oroszországi tartózkodó, Moszkva, nekünk az a szerencsénk volt, hogy teljes évet voltunk, és a Lomonoszovon. Egyébként olyan ismert embereket tudnék idézni, mint Acél Endre, vagy Balázs Pirik Krista, és mások. Így voltunk 50-en kint egy évet.
Mert az orosz szak, az ezt biztosította, hogy egy évet kint lehetett tölteni.
Akkor találta ki a minisztérium, hogy jó lenne, hogy az orosz tanárok tudnának oroszul. De addig ez kicsit az volt, hogy hát mi nálunk is a gimnázium az első két évben egy zseniális idős úr volt, de utána egy olyan zavaros lelkű világú hölgy volt, aki feltételeztük, hogy egy-két leckével van előttünk, mert más nem érződött belőle. És akkor később én a 70-es években, ez életem egyik nagy tévedése volt, kis családomat két pici gyerekkel 3 évre elhurcoltam még egyszer Moszkvába, tehát 75-től 78-ig.
És ott mi volt a dolga?
Voltak AG-estő országoknak egy ilyen szakmai, tudományos, műszaki információs központja, amelynek az lett volna a fő hivatása, hogy fantasztikusan működő, automatizált nemzetközi információs rendszerekkel árassz el, információs rendszerek révén árassz el korszerű információval a kutató-fejlesztő helyeket, a nagy gyárakat, kombinátokat, stb. Most ehhez képest, hogyha előtte én itt a Széchenyi Könyvtár Fejlesztő Intézetében a dolgozataimat írógépen írtam, kint mindent kézzel kellett körmölni az éberségi jegyében, és utána űrlapot kitöltve 2 vagy 3 főnök aláírásával lehetett elvinni, legépeltetni, utána újabb űrlap, újabb főnöki aláírások, akkor lehetett lesokszorosítani, hogy kimehessen az anyag a tagországokba. Tehát, és ráadásul 70-es évek, ez Magyarországon nem közismert, alapvetően megváltozott a szovjet élet. 66-ban úgymond minden volt, legalábbis egy Moszkvában. Én az akkor nősülő egyik bátyámnak hoztam egy hordozható lemezjátszót, ami mindenki csodájára járt, 67 nyarán. És 75-ben kiérkezve az volt a gondunk, hogy nem lehet megbízhatóan egy darab sajtot, egy liter tejet, egy darab kenyeret, egy darab felvágottat.
De összeomlott a gazdaság? Ez volt a magyarázat?
Egyrészt összeomlott, másrészt ez a... Én egy nagy orosz sinológusnál olvastam azt, hogy a Szovjetunió megroppanása az a Mao-nak köszönhető.
Mao-nak?
60-as évek közepén ugye egymásnak feszült az addigi két nagy kommunista hatalom, aminek következtében a határfolyónál, Uszurujnál fegyveres összecsapások voltak, és várható volt, hogy ez egy akár háborúvá nőheti ki magát ez a konfliktus. Magyarán a Szovjetuniónak két irányban kellett hadsereget kifejlesztenie, nyugatra a NATO felé és keletre Kína felé. A 70-es évek közepén most ünneplik a BAM nevű második transzszibériai vonat 50 éves építésnek 50 éves évfordulóját. Ez azért kezdték építeni, mert hogyha határ közelében lévő, még a cárizmus alatt elkészült transzibíreit a kínaiak elfoglalják, akkor az északabbra, 500 kilométer északabbra lévő új Bamon keresztül még mindig tudják a katonasságot, hadianyagot vinni. Aha. Most ezek a beruházások plusz a hadsereg megduplázása és a többi, és a többi. Hát ez körülbelül azt a helyzetet eredményezte, amihez hát én naponta olvasok elég komoly orosz nyelvű irodalmat.
Most is?
Most, igen. Hát minden reggel azzal kezdem, hogy BBC, Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Pravda.
És, hát most nem a Pravda, de valami olyan, amiből azért könnyebb megfejteni, mert Pravdánál nagyon kellett tudni, hogy hogy kell a sorok
hogy
között
kell olvasni. Ma már nem
inkább
kell
az elhallgatásból lehetett valamit sejteni. Ha valaki egy hétig nem bukkan fel nagyvezető, akkor azzal zűr lesz. Uh-huh. Hát most picit többet meg lehet tudni, tehát én úgy érzem, hogy elég nagy bajban vannak.
Úgy
és
látja,
mondjuk
hogy
ott is a statisztika...
Esély arra, hogy ennek ott vége szakadjon, azért ezt nem gondoljuk.
Nem ugye? Lehet megmondani, mert ugye az orosz nép nagyon, nagyon tűrőképes, tehát ez a hagyomány 500 éve, vagy 700 éve. Tehát én azt szoktam mondani, hogy nálunk másfél évig volt a tatár-mongol megszállás, az oroszoknak 150 évig jutott, és ez annyira áthatotta az orosz történelmet, az orosz kapcsolatrendszert, stílust, de a családokat is, nem biztos, hogy közismert, hogy Turgenev egyik őse is mongol volt, és majdnem minden nagy orosznál föl lehet fedezni, hogy 5.-6. nemzedéknél ott volt valaki. Mert hisz a Moszkva úgy emelkedett ki, ugye a kora középkori kievi állam tönkrement a mongol csapás következtében, utána sok kis fejedelemség, Vlagyimiri Szuzdáli volt a legerősebb főfejedelemség, de hogyha emlékszik a Rubjov filmre, hogy árult el az egyik a másikat.
Bizony.
Most menjetek oda kirabolni, mert elment a seregével, tehát Moszkva volt a leggátlástalanabb. Ezzel sikerült megerősödnie.
Aha. Ehogy mindez, ehhez azért jutottunk, mert azt kérdeztem, hogy hogyan lett könyvtáros.
Igen. Hát, hogyan lettem?
Vagy hogy miért?
Tehát vonzott engem, talán nem szerintelenség azt mondja, a tudás. És ezt mindig is mondták szüleink, hogy a házunkat elvehették, stb. Mindent elvehetnek, de ami a fejünkben van, azt nem vehetik el. Tehát én 10 évesen már jártam Németre egy idős papbácsihoz, gótbetűvel kellett a házi feladatot írni, és a többi. És akkor valahogy az pattant ki a fejemből, hogy orosz, igen, de nem lehetne, ha nem vesznek föl, nem vettek föl 62-ben, akkor a Széchenyi könyvtárba valahogy bekerülni, és akkor 1-2 év munka után könyvtárszak párosítva az orosszal.
Ja, és ez a kis raktáros periódus, mondta nekem az előbb, mielőtt bejöttünk.
Igen, hát ez egy,
a Széchenyi könyvtár kis raktárosa.
Nagyon, hogy mondjam, nemes, meg ígéretes dolog volt.
Ez mit jelentett pontosan? Érettségi után
olyat,
ilyesmit csinálni.
Biztos emlékszik Fogarasi Miklósra, sajnos 10 éve körülbelül meghalt, egy nagyon kitűnő eszéista volt.
Igen, hogy ne.
Aztán Kulin Ferencre, aki az MDF-ben lett nagy politikus, Lakatos András, akit széles írói berkekben nagyon becsültek, ők mind akkor ott voltak raktárosként a Széchenyi könyvtárban 60-as évek elején.
Tehát ez akkor menő dolog volt raktárosnak lenni a Széchenyi könyvtárban.
Képzelj el, hogy én miközben kiszaladtam egy adag hírlappal mondjuk Passuth Lászlónak vagy Pándi Pálnak, utána volt egy kiszünet, és kézbe kapom az 1840-es évek életképét, Életképek című folyiratát Petőfi publikációival.
Vagy a ilyenek voltak a kezében, ezek mind elkesítette ennyire.
Hát, addigra azért már nyiladozott az agyam, hogy hol vannak az igazi csemegék, és akkor az Életképek, akkor a 20. század, amelyet volt olyan pillanat, amikor Wildner nagyapám Szabó Ervinnel együtt szerkesztett 1903-4-ben, a Nyugat folyirat, a Szép szó, ezekben mind bele lehet nézni, bele lehet olvasni. Ez a 2 év nekem egy második érettségi.
De a kis raktáros azt jelentette, hogy utalt erre, hogy bizonyos jelentősebb kulturális emberek követeltek olyan olvasmányokat, amelyeket nekik a könyvtárból ki kellett szállítani, és akkor a
nem, ez
kis
mind helyben olvasás volt.
Ja, ez helyben olvasás volt.
A múzeum épület első emeletén.
Bejöttek, és Zonnemann Péterke fogott egy kis tolikocsit, és
leadták a kérőlapot, és akire jutott, éppen szó szolgálatban lévő 3-4-5 fiatal vagy idősebb raktárosból, az kivitte és átadta.
Ennyi volt.
Igen,
tehát,
igen,
de mégis igen. Meg kapcsolatban hát, állt ezekkel meg az
hát
emberekkel.
Picit, ha szabad még egy anekdotaszerű dolgot elmondani, volt egy olyan látogatónk, aki meg volt győződve, hogy ő volt a nemecsek, őról a mintázta Molnár Ferenc, a Pál utcai fiúk nemecsekét, és megfelelő 1906-7 körüli újságokat kért ki, és akkor gyanús volt nekünk, hogy a nagyméretű hírlapokat ilyen támlákon lehetett olvasni, tehát ilyen harangra felállítva, és akkor mindig bebújt, és hogyha a terem távolabbi részéről, pultról, stb., akkor semmit nem lehetett látni. Igen, ám a termünknek volt 2 bejárata egyszer.
De hogy ő bebújt e mögé, az állvány mögé?
Az állvány mögött úgy, mint hogyha olvasna, igen. És közben meg, mint kiderült, borotvával vágott ki cikkeket. Na most egy oldalbejárata mögé somfordálva tetten értük. a drága urat, Nemecseket, és akkor akkor a főigazgatótól kaptam egy Ábel trilógiát a jutalom.
Ez volt a jutalom.
Igen. Hát ilyen
örömök voltak. Tamási Áront kapott kézbe. Igen. És az is nagy dolog volt akkor, hogyha ilyesmit kapott az ember,
hogyne,
gondolom.
Hogyne. Meg hát azt a biztatást, hogyha Pétert elmész 64-ben elkezded az egyetemet, 69-ben végzel, mi a Széchenyi Könyvtár 68-ban már a várban leszünk. Hát ez remek perspektíva volt, ezek után 1984-ben én voltam a felelős költöztetésért.
20 évvel később.
Hát,
majdnem.
Mondhatni világrekord volt, hogy...
Tehát a Széchenyi Könyvtárba visszament, amikor elvégezte az egyetemet, és
egy
akkor
kicsit,
már ott...
Kicsit kanyarogtam,
elmentem. A Szovjetunióba egy rövid időre.
Dunántúli gyerekként elmentem az Alföldre, Kecskeméti megyei könyvtárba, aztán kiderült, hogy egy... Most úgy fogalmaznék, hogy borzasztó sztalinista főnökasszony volt, aki fél év után valami vetétársat látott ebben a 28-29 éves fiatalemberben.
Hát igen, talán egy kicsit okosabb volt nála, vagy olvasottabb.
Hát nekem volt ugye egyetemi diplomám egyedül a 30 emberből. Én kezdtem az oroszommal tolmácskodni a megyei tanácsnak, megyei pártbizottságnak. Te jó Isten, mi lesz ebből a fiúból? Úgyhogy egy idő után úgy éreztem, hogy itt megfagyott a levegő, és akkor volt egy lehetőség, akkor a Széchenyi Könyvtár egy másik részébe visszajöttem.
De ott nagyon komoly funkciókat töltött be később, és hát ez, hogy a költöztetést személyesen
hát ez valahogy a sors hozta úgy, hogy nem volt épkézláb életerős mondjuk 50-es vezető, mert vagy meghalt, vagy beteg volt, vagy agyvérzés érte, vagy... alkatilag alkalmatlan volt a gyors döntésekre, új helyzetekhez való alkalmazkodásra.
Tehát egyik vezető sem vált be erre a feladatra, és hát maradt...
Valahogy fölülről úgy látták, Jónak,
maradt hogy neven Péter.
39 éves srác éppen olyan lesz, aki ezt meg tudja oldani, és akkor sikerült.
Amikor már tudták, hogy a várba fognak költözni a mostani Széchenyi Könyvtár helyére, ami ki tudja, hogy ott marad-e egyáltalán, akkor az hát nyilván egy rettenetes nehéz feladat lehetett. Nem tudom, hány kötetről és mennyi dokumentumról kellett gondoskodniuk, de ha mond egy számot, akkor megpróbálom elképzelni. Ennek a mozgatása hát felmérhetetlen feladat.
Igen. Hát nagyságrendileg a könyvanyag ugye a legmeghatározóbb, az megközelítette a 2 millió egységet. És akkor azon túl kéziratok, hanglemezek, 700 embernek a retyerútyája, és a többi, és a többi. Na most
700
ez a...
ember volt munkatársa a Széchenyi Könyvtárnak?
Összes beleszámítva, tehát a részfoglalkozások, meg mindig nagyon ugye sok. Munkajogilag van ilyen kis mozgás lehetőség, vagy játék lehetőség. Én is úgy kezdtem a raktárosságot annak, hogy 5,3 órára vettek föl, mert ez úgy látszik nem számított egy státusainak, és akkor a következő héten a nagyon kedves hölgy azt mondta, hogy Péter, lehetőség van még keresett kiegészítése, 140 embernek kéne hozni naponta az ebédet.
Jó.
Tehertaxin, Zrínyi utcából.
Vállalta?
Hát persze, hát. Na most mi úgy voltunk, hogy mondjam, szocializálva tényleg odahoza a 6 fiú, hogy amikor amit lehet. Azt.
6 fiú volt a családban?
Igen, igen. Hát édesanyám 10-szer szült, 7-en maradtunk életben, a kis húgom 45-ben. Valószínűleg ez a front izgalmai, édesanyám akkor volt állapotos, júliusban született kis Éva, ő születéstől nem volt teljes értékű, nem tudott beszélni, nem volt egyensúlyérzéke, tehát központi idegrendszeri sérülések. 6 fiú viszont életerős volt, és sok mindenre képes.
És úgy nevelték magukat, hogy amit feladatként megkapnak, azt el kell végezni.
Nem volt mese, édesanyák egy rendkívül szeretetre méltó és kardos menyecske volt, aki tudta irányítani ezt a fiú népet, az ő nagyapja volt, ha még belefér egy ilyen családtörténet. Képzeljen el egy igazi osztrák katonatisztet, akit ide-oda dobálnak a nagy monarchiában az abszolutizmus idején, 1860-as évek közepén. És akkor a felvidéken megismer egy nagyon kedves ifjú hölgyet, aki egy német származású cipszer volt, de már magyar érzelmű. Kokárdát kötött az ifjú hadnagynak a pipájára.
Oh.
Irgalmatlan nagy botrány lett belőle fegyelmi laktanyában, és 3 évig csak levelezhettek valahonnan. Milánó környékről, Erdélyből, stb. De hát kitört a kiegyezés, utána összeházasodtak. A osztrák katonatiszt átlépett a magyar honvédséghez, végül ezredes lett Kassa és Pozsony városparancsnoka, nyugdíjba menéskor tábornoki lampasztot kapott. Na hát ő volt az édesanyámnak a nagyapja, akinek az egyik fia katona lett, és a másik ez a bölcsész szociológus, várospolitikus Wilner Oeder.
Ma is könyvtárosként foglalkoztatják, vagy ebben a korban már nem vállal ilyesmit?
Már nem, hát 2011-ben végleg vettem a kalapomat, de az utolsó 12 éven Pécs után az Kaposvár volt, egy főiskola, amelyik aztán egy egyetem részévé vált, ott könyvtárosokat képeztünk, és nekem az lett a feladatom azon túl, hogy ne én legyek okos, hanem a gyerekeket, a tisztelt hallgatókat hozzásegíteni, hogy ők majd hatékonyak legyenek, megértsék a adott problémák lényegét, megtalálják a megoldást.
Mint könyvtáros.
Ez egy olyan, hogy mondjam, sokfunkciós szak volt, ahova nagyon sok helyről jelentkeztek, sok helyre kerültek utána.
Ma is tanít?
Nem, nem. 11-ben én ezt letettem, és lényegében akkor váltottam úgy, hogy jó, akkor a jelenkorral én nagyjából foglalkoztam mondjuk 50 évet, most akkor elkezdek a múltba visszamenni, és szeretném megérteni, hogy honnan jöttem, és ki vagyok.
Nem tehetem meg, hogy nem említem meg az ön családját, mert hogy a lánya, Zonneved Júlia, rendkívüli módon tehetséges és sikeres médiatudós lett, a Columbia Egyetemen végzett.
Ott végzett, és ma New School for Social Research nevű, így szokták mondani, hogy Amerika legeurópaibb egyeteme, mert nagyon sok európai menekült tudós dolgozott ott.
A New School-ban, New Yorkban, ahol ő ma az egyik vezető kutató, több könyve jelent már meg. Úgy tudom, hogy most éppen frissen megjelent egy nagyon érdekes kutatása társadalom elméletről, szociológiáról, politikai viselkedésmódról, úgyhogy meg tudom ígérni a hallgatóknak, hogy Zonneved Júlia hamarosan a Dobszerda vendégeként fog itt ülni, és akkor majd fogom kérdezni az édesapjáról, Zonneved Péterről. Biztosan ugyanennyire érdekesen fog majd róla beszélni, mint ahogy a saját szakmájáról. De azért az érdekes lehet, hogy van egy lánya, aki az Egyesült Államokban a legjelentősebb napi és heti lapok oldalain is szerepel, mint médiatudós.
Ez most nagyon bejött neki, hogy így slangben fogalmazza ez a téma.
Igen. De a papának is bejött nagyon, hogy a lányára ilyen büszke lehet, gondolom.
Hát ez nem kétséges. Igen.
Beszél róla azért két mondatot, hogy Júli, hogy jutott el ide, hogy az ő neve ma az Egyesült Államokban ismert névnek számít?
Két alapvető tényezőt említenék. Az egyik, hogy a 3 gyerekünket természetesen a feleségem nevelte, én a könyvtáros karriert csináltam. Na most a feleségem is szintén egy mély, sok nemzedékes értelmiségi családból jött, és mindig megfogalmazta Julinak, hogy a te nemzedéked az első, aki mindenféle kötöttség nélkül sem társadalmi, sem vallási, sem egyéb nem akadályoz meg abban, hogyha van benned valami, akkor kibontakoztasd a képességeidet. Ez egy alapvető üzenet volt Juli számára. Másodszor, amikor felső tagozatos volt a rendszerváltozás szélesebb pillanatában, akkor egy fantasztikus, igazi pedagógus osztályfőnöke volt, Száva Eszter, aki a vita kultúrába, a dibét kultúrájába bevezette őket, és Júli mind egyesben, mind párosban képes volt országos bajnokságot nyerni. Nagyon fontos társadalmi kérdések voltak vitatémaként felvetve. A gyerekek kaptak mind pro, mind kontra egy nagy listát, hogy milyen szakirodalomból készüljenek föl, és hogyha abból ki tudták gyűjteni a valódi érdemi mondanivalót, akkor azt kulturáltan kellett szembehelyezni a vitapartnerrel. A verseny kezdetekor húzták ki, hogy most te leszel a mellette érvelő, vagy te fogod vitatni. Gondoljon bele, hogy ez mekkora felhajtóerőt jelentett. 12-13 éves korban megtanulni azt, hogy nagy tömegű információból a lényeget kiszűrni, és funkcionálisan utána felépíteni.
Uh-huh. Hát ebből sokat lehet tanulni.
Ez is kamatozódik.
De aztán hozzájött a bölcsészkar,
bölcsészkar remek környezetbe került. De már a gimnáziumban az AKG igazán azt segítette, hogy minden tehetség mindenkiből jöjjön ki.
Akkor büszkék lehetnek egymásra, Zonnevent Péter és Zonnevent Júlia.
Kedves, hogy ezt mondja.
Közel sem tudtunk mindent megbeszélni azokból a dolgokból, amelyek témaként felmerültek a most megjelent tudományos tanulmánya alapján, de hát szerintem sokak fogják ezt majd még végig gondolni, mert sokat lehet belőle tanulni. Köszönöm szépen Zonnevent Péternek, hogy eljött.
Én is köszönöm. Első rádióinterjúm volt, tehát hogyha...
Komolyan.
Igen.
Nagyon jól sikerült helytálnia, mint rádió interjú alany. Köszönöm még egyszer.
Köszönöm.
A mai műsorban Laj Viktória, Rózsahegyi Gábor, Mátyus László, Král Kevin és Csorba László segített nekem. Köszönöm szépen az ő segítségüket. A műsorunkat persze meghallgathatják interneten bármikor, nem csak az ismétlésben vasárnap. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra.
Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.